Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bízd magadban, utazz okosan!
Jó estét kívánunk, ez az Okos Utas magazin itt a 90.9 Jazzén, a stúdióban F. Szabó Emese
és Ács Gábor.
Hogyan utazunk és hova utazunk, amikor a szomszédunkban háború van? Sajnos ez a kérdés most a legaktuálisabb, értelemszerűen nem tudunk kitérni előle. Érdekes hatásai vannak, megpróbáljuk ezeket így nagyon gyorsan végigfutni. Hol tartunk most, mik az aktuális hírek? Nagyjából Európa lezárta a légterét az orosz gépek előtt. Volt egy kis kavarodás, hogy előbb csak egyes országok kezdték lezárni, és nem volt még uniós szintű a reakció, és ebből fakadt olyan érdekes útvonal, mint a vasárnap délelőtti Aeroflot gép Moszkvából Budapestre, amelyik a fél kontinenst végigjárta, mire megérkezett Budapestre.
Tehát elindult, talált
egy rést, hogy még a Baltikum felé, ott a tenger fölött, majd Németországba akkor még be lehetett repülni, és egy óriási kerülővel még két órás út helyett 3,5 óra alatt eljutott Budapestre, és hazament, de már a délutánra életbe lépett az uniós szankció, és akkor már nem indult el a délutáni járat. Most arra legalább ez egyértelművé vált, az ukrán légtér zárva, Ukrajna fölött egyáltalán nincs légi forgalom, Oroszországba pedig a szankciók miatt nem lehet lényegében, vagy nagyon nehéz eljutni.
Ezzel együtt ugye viszonzásként az orosz állam is megtiltotta az európai, úgynevezett nyugati légitársaságok berepülését, tehát oda-vissza.
Ha valakinek nagyon mennie kell, most úgy tűnik, hogy és itt van a közelünkben egy kézenfekvő lyuk, illetve útvonal maradt, az Air Serbia még repül, sőt, berakta a legnagyobb gépét az útvonalra, mert hogy mindenki oda kényszerül, aki el akarja hagyni Moszkvát, vagy pedig éppen most szeretne akár hazautazni, vagy valamiért odautazni, tehát a Belgrád-Moszkva járat az még működik, olyannyira, hogy egy A330-as gépe van tudtommal az Air Serbiának, és lecserélte a kisebbeket, átcsoportosítgatja a gépeket, hogy meg tudjon felelni a növekvő utazási igénynek, az is gyorsan megtelt egyébként, napokra előre nincsen rajta szabad hely, így, hogy nagyjából megszűntek a járatok Európa és Moszkva között. Ez a belgrádi járat egy kézenfekvő opció, amit nyilván miután a szerbek látványos orosz barátsága az nem szűnt meg, ezt ők most próbálják kihasználni ezen a szinten is. Úgyhogy ha valakinek mennie kell, vagy valaki szeretne, mondjuk a magyar utas szemszögéből, vagy utazók szemszögéből gondolkodunk hazajönni, akkor ez a lehetőség még nyitott. Azon megy a vita egyébként itt, hogy ez most egy-két nap, és akkor siessünk, vagy pedig ez tartósan is fönnmaradhat. Hát ez politikai kérdés elsősorban, tehát nem tudjuk. Ha a szerbeknek semmi olyasmi, ugye a szerbek nél most választás lesz, állítólag nem fognak változtatni ezen a politikájukon, ha így marad, akkor nincs kikorlátozza őket, tudnak olyan útvonalat találni. De hogyha az ő gépeik útvonalába is korlátozások lépnek életbe, akkor az még bekavarhat, hát mondjuk hiába akarna Szerbia, illetve hiába szeretné ezt fenntartani az orosz oldal is ezt a járatot, fogalmunk nincs. Egyelőre működik, a következő napokban valószínűleg ez még megy. Úgyhogy nagyjából ennyit tudunk, de az Oroszország nagyjából így kiesik a légiforgalomból. Amiről még fogunk beszélni ennek kapcsán, van olyan nyaraló célpont, illetve érdekes turista célpont, ahova a magyarok is szívesen járnak, és nem is olyan rég, és már többször beszéltünk ebből a műsorban is róla, ahol komoly problémát okoz a helyi turizmusnak az, hogy az orosz turisták is nagyjából kiesnek. Hogyha egy helyet kell mondani, ahol látványosan sokat botlottunk orosz turistákba, és sok orosz szót hallottunk, miközben
az
Ciprus volt.
De ugye Ciprus már egyszer megtapasztalta, hogy milyen az élet orosz turisták nélkül, és akkor abban az időszakban mi is voltunk Cipruson, és valóban nagyon látványos volt a pangás és a az a kis mérgezett egér effektus, tehát amikor ott nem nagyon tudták ott a helyi vendéglátósok és turizmusból élők, hogy most mi lesz, és ez meddig fog tartani.
Ott az elég nagy részt brit, illetve orosz turistákra épül a turizmus, és azért is beszélünk róla. Egyrészt nagyon kedveljük azt a szigetet nagyon, másrészt a brit turisták elvesztése az egy óriási kiesés volt nekik. És az elmúlt két évben a Covid időszakban, amikor a briteknél voltak nagyon-nagyon szigorú szabályok, akkor ezt szenvedte meg a ciprusi beutazó turizmus, de nagyon durván. Épp hogy vége van a Covidnak, illetve nekiabáljuk el, de a utolsó hullám még mindig lefele megy, és még mindig nem látunk új variáns, tehát most éppen mindenki föllélegzett volna Cipruson is, amikor most meg kiesik a másik küldő ország. Magyar turista szemszögéből nyilván nagyon jó, óriási túlkínálat lesz, az árak megint csak lefele fognak menni, kiváló szállásokra lehet menni, tehát magyar turista szemszögéből ez jó hír, ezért is beszélünk róla elsősorban, ugyanakkor meg hát tök szomorú az egész történet, hogy a ciprusiak helyében lenni annyira kellemetlen. Igazából megint nincs hozzájuk semmi közük hozzá, és megint ráfáznak, és komoly problémákkal fognak küzdeni, ezért mi is bátran javasoljuk, hogy érdemes elmenni, aki még nem járt arra, vagy aki járt, akkor néhány napra újra pihenni, hogy pár dolgot majd akkor gyakorlati szemszögből, természetesen Ciprusról is majd fogunk mondani a műsornak a további részében. De nem csak erről lesz szó, hanem egy kicsit beszélünk majd arról, hogy mi várható a nyáron érdekesek. Egyáltalán nagyon érdekesek a kapacitás adatok. Egészen tűpontosan látszik az összes hullám az elmúlt időszaknak a légitársági reakcióin, és érdekes, hogy milyen erős nyárral számolnak most még a légitársaságok, hogy ki mennyire nőtt, és ki mennyire ment össze, ki ebben hogy vett részt, erről is fogunk beszélgetni, illetve olaszországi gyors hétvégi, hosszú hétvégi kalandozásból visszatérve, mi a helyzet ott. Hát ott meg elég izgalmas, elég érdekes és változatos dolgokat tapasztaltunk Covid szabályok ellenőr, illetve kiszabadulás tematikájában is, illetve ezzel kapcsolatosan, úgyhogy ezek mind-mind jönnek majd a mai műsorban. És néhány adat arról, hogy hova, illetve mikor mentünk, illetve mikor lehetett repülni, illetve mire számítanak a légitársaságok, illetve hogyan alakult át a piacuk, ami az utazók szempontjából is érdekes. A Center of Aviation nevezető oldal gyűjtögeti az adatokat, és néha kiad közleményeket ezzel kapcsolatosan, és most találtam egy olyan diagramot, ami nagyon-nagyon látványos, és tényleg elképesztően jól visszaigazolja azt, illetve megmutatja azt, hogy az elmúlt két évben mi történt. Ez egész egyszerűen a 2019-es adott héthez viszonyított csökkenés, illetve sok esetben inkább zuhanás mértéke a lerepült, illetve a kínált székek, illetve férőhely kapacitás tekintetében az európai légi közlekedésben. Onnan indulunk, hogy március van, és van egy icike-picike csökkenés január-februárban, majd pedig ebből lesz áprilisra egy 90%-os összezuhanás, amikor gyakorlatilag teljesen leállt a légiforgalom. Ebből egy mínusz 55-ig sikerült visszajönni, ez nagyjából a 2020-as nyári főszezon, majd pedig a veszteségek tovább nőttek, amikor jött ugye a következő hullám 2020
ugye őszén. Ez csak a kínál, tehát ez nem az eladott jegy, ez csak a rendelkezésre álló szék, tehát egyetlen nem biztos, hogy ezt le is utazták, ezt a széket.
Vagy, igen, de, ezek, de ezeket már lerepülték. Lerepülték, hogy hányan ültek rajta,
azt nem tudni.
Nem tud, kevesen, de ez a felkínált.
Tehát akkor valószínűleg a de facto mínusz ennél nagyobb, hiszen az utas szám az így ennél van. Kisebb volt.
Így van, tehát ez a felkínálci ülés kapacitás. Utána ismét egy nagyon borús időszak jön, és hát nagyjából azt lehet mondani, hogy a következő tavaszig ez a 70-80%, ugye 60-70% körüli mínusz, tehát a kétharmados visszaesés még megmaradt a következő hullámokban. Két kicsi huppli jelezte a karácsony meg a húsvétot ebben az időszakban, amikor nincs akkora visszazuhanás a forgalomban, és innentől érdekes, hogy a tavaly tavasszal elindult a kilábalás, és volt emlékevetes egy olyan nyár, amikor már többen mertek utazni, jóval többen, mint 2020-ban a Covid első nyarán, és az első nyárnak az 55%-os visszaeséséből lett egy nagyjából 35% körüli visszaesés, tehát nagyjából az első nyáron a kétharmada veszett el az utazásoknak, illetve a felkínált légi kapacitásoknak, a második Covid nyáron meg már csak az egyharmada. És innentől kezdve egy apró érdekesség, hogy a mínusz az nagymértékben csökkent októberben, mert egyszerűen még nem jött az újabb hullám, és a szokásos, ilyenkor szokásos csökkenés a forgalomban elmaradt, egyre többen mertek még utazni, úgyhogy az előző, a két évvel korábbihoz képest az elmaradás csökkent, és na aztán viszont jött az Omikron, és innentől kezdve nagyjából tudjuk, de ez az Omikron, ez éppen csak az előző nyárinál egy gyengébb forgalmi szintekre vetette vissza, illetve csökkentette ezt a bizonyos visszaesést, és most az elmúlt 6 hétben pedig fokozatos, de eléggé látványos kilábalás van, és most sikerül majd talán megint elérni a tavaly novemberi visszaesés szintjét, tehát a két évvel ezelőttihez képest most már a tavaly nyárinál is kisebb a visszaesés, nagyjából 30%-nál tartunk, és az is érdekes, hogyha a mostani februári adatokat összehasonlítjuk, egészen konkrétan az elmúlt hétnek az adatait a 2019. február utolsó hetével, hogy hogyan alakult át a légitársaságoknak a sorrendje, illetve az általuk fölkínált kapacitás. Egyetlen egy légitársaság van, amelyik több helyet kínált az elmúlt héten, mint két évvel, illetve három évvel ezelőtt 2019-ben, ez pedig a Ryanair, akik 4%-ot tudtak nőni. Viszont a Wizz Air, amelyik annyira büszke arra, hogy aztán gyorsan kilábal és hatalmas kapacitásokat betesz, jól lemaradt ezen a listán, még így is második, de csak 83%-nál tart, ami abból fakad, és erről az elmúlt hetekben már sokat beszélgettünk, hogy a mostani Omikron utáni újraindulásban a Ryanair sokkal bátrabb volt, már februártól lényegében visszahozta a teljes korábban betett kapacitásait, a Wizz Air viszont az Omikron törléseit bent hagyta, és februárra még egy csomó útvonalat szüneteltet, és csak nagyon lassan indítja ezeket újra, és még nem is az összeset, erről a múlt héten is beszéltünk. Ez tehát a februári állapot. A légitársaságok sorrendje pedig az elmúlt három évben úgy változott, hogy a Ryanair a harmadik helyről az élre tört, és messze a legtöbb helyet kínálja. Ellenben a korábbi első Lufthansa a negyedik helyre zuhant vissza, a felére ment össze a Lufthansa, miközben például az Air France KLM csak 20%-ot bukott, az International Airlines Group, amelyik a British Airways, meg az Iberia, meg a Vueling, meg az Aer Lingus csoport, ez az egyharmadát vesztette el a korábbi járatainak. Az ötödik helyen az EasyJet úgy maradt meg, hogy 25%-kal kevesebb járatot üzemeltet. A Wizz Air pedig a tizedikről 8. helyre jött föl ez alatt a három év alatt. És akkor egy pillanatra érdemes megnézni a nyári várakozást, illetve a nyári menetrendek alapján is összehasonlították, hogy mi lesz. Tehát 2019 az utolsó békeév nyara, illetve az idei nyára vonatkozó várakozás, és itt viszont már a Wizz Air tarol, mert hogy 59%-kal több ülőhelyet kínál, mint három évvel ezelőtt. A Ryanair-nél a növekedés csak 17%, és rajtuk kívül az EasyJet nullában áll, tehát pont ugyanoda vissza tud jönni, viszont még növekszik a SAS, amely egyébként komoly anyagi gondban van, ezért ez egy érdekes dolog, illetve a Turkish Airlines még, illetve az Air France tud egy icike-picikét növekedni, és a Lufthansa, amelyik a nagy vesztes volt az előző listán, is próbál visszajönni legalább egy mínusz 10%-os mínuszra, úgyhogy sokkal kisebb mértékben és a legkisebb mértékben ő tud helyreállni a válság után, ez tehát a július utolsó hetére vonatkozó várakozás. Tehát,
azért amit... a Wizz Airrel kapcsolatban itt visszatérve, hogy a februári ominózus hetet megnézve ott mennyire nagy a különbség a Ryanair és a Wizz Air között, azért lehet, hogy most úgy matekoztak, hogy nem volt annyira kifizetődő az a stratégia, amit 2020-ban kitaláltak, hogy az összes többi légitársasággal szemben, ameddig csak lehetett, fönntartották a járataikat, akár üresen is röptetve.
Ezt még nem tudjuk.
Ez nem lehetséges, vagy?
Ezt még nem tudjuk. Annyi biztos, hogy a februári adatsor az a tény, az megtörtént. Ezeket lerepülték. Amiről viszont most utoljára beszéltünk, a júliusi, ez a jelenleg elérhető menetrend alapján számolt adat. Viszont azt meg tudjuk, hogy ha valami nem tetszik nekik, akkor törlik akár a felét. Tehát ezt nagyon dinamikusan kezelik. Lehet, hogy ha a mostani februárt is mondjuk néhány hónappal korábban néztük volna, akkor még előre látva, vagy előre tekintve 3-4 hónapra a Wizzair lett volna nagyobb növekedés. Aztán a Wizzair nagyot törölt, a Ryanair meg lényegében semmit februárra, illetve a januári törlésekből visszajött. Úgyhogy ebből az látszik, hogy a Wizzair óriásit akar növekedni továbbra is, de hogy ez megvalósul-e, az majd kb. Akkor derül ki előtte néhány héttel. De az minden esetre az nagyon jól látszik, hogy az a várakozás, hogy itt a fapadosok ismét előre törnek, és a többiek inkább összemennek, meg szenvednek, az megvalósul. Úgyhogy ha az embernek nincs kedve velük utazni, a legtöbb útvonalra akkor sincsen nagyon más választása. És ez mondjuk a nyári, tehát a nyaraljáratoknál is elég látványosan működik. Tehát igazából hagyományos légitársasággal nagyon kevés helyre tudsz elrepülni. Nyilván az átszállással, a törkéssel, a török riviérára igen, de mondjuk a klasszikus nyaraljáratokat az vagy charterrel tudod elérni, vagy a két útra fapadossal.
Ennek fényében viszont azért elég érdekes lesz így tervezni a nyaralást, tehát a vágyakozás és a tények közti milyen jelentős különbség miatt kockázatossá válik a tervezgetés.
Ez a tervezésre, és akkor fordítsuk le tényleg gyakorlati tanácsokra utasoknak, ez annyit jelent, hogy valószínűleg kevesebbet fognak lerepülni ebből, de ha most háborús helyzet elmúlik. Egyébként sem egyértelmű, hogy mennyire befolyásolja az utazási kedvet. Inkább a keletre a beutazást a régióba esetleg csökkentheti, de nem valószínű, hogy a magyarok utazási kedvében ez komoly változást okozna. Szóval, hogyha a nyarat nézzük, akkor az nagyjából a Covid-tól függ. Ha nem lesz újabb korlátozás és nem lesz újabb hullám, akkor elképzelhető, hogy ez a nagyon optimista forgatókönyv a Wizzairnél, ez megvalósul, és le tudja repülni az összes járatát, meg hogyha személyzet is lesz rá, mert ugye tavaly nyáron személyzet problémák is voltak, de azt úgy tűnik, hogy sikerült helyre tenniük egy óriási toborzó kampányban, van mindkét cég, és képzi az új légiutas kísérőket. Úgyhogy erre lehet számítani, ha bármi fennakadás van, vagy egész egyszerűen csak kisebb a utasigény, akkor a menetrend, akkor törölni fognak, a menetrend össze-vissza fogják variálni. Erre a utas úgy tud készülni, hogy szállásokat nem foglal, nem lemondhatót, és rugalmas, ha pár nappal később vagy korábban kell utaznia. Ha meg az adott útvonal szüntetik meg esetleg, akkor is át tud foglalni, akkor más időpontra, más hasonló útvonalra is, és akkor esetleg máshova utazik. Mondjuk ez főleg a Görög-szigeteknél lehet érdekes, ahol nagyon sok szigetre kínálnak járatokat, és ha az egyik nem működik, vagy nem aznap megy, akkor még mindig lehet akár célpontot is. Úgyhogy igazából csak annyi a lényeg, hogy rugalmasan kell tervezni, szervezni, és mindenből a lemondhatót foglalni, mert a légitársaság menetrendváltozása az azért nagyon valószínű, elsősorban a Wizzairnél. És most tényleg utazunk konkrét célpontokra, először Olaszországba, ahol friss hétvégi tapasztalatokról tudunk beszámolni, egyébként tök érdekes.
Na.
Egyrészt. A teljes kiszabadulás van. Olaszország az az ország, ahol még mindig elég szigorú belső korlátozások, illetve ellenőrzések vannak, járványügyi ellenőrzésekről van szó. Viszont az utcán a hangulat az már szinte a régi. Pízában is és Firenzében is én úgy éreztem, hogy lényegében ugyanannyian vannak, mint korábban, mint a járvány előtt, tehát semmit. Azon kívül, hogy az utcán is hát olyan 30-40%-os az utcai maszkviselési arány. Egyébként Olaszországban nagyon szigorú kültéri maszkviselési kötelezettség is volt, amelyet néhány hete töröltek el. Illetve még van néhány olyan régió az országban, ahol ezt továbbra is fönntartják. Toszkánában ez már nincsen. De ettől még nagyon sokan hordják. És az is teljesen megszokott, hogy az éttermekben, kávézókban csak az asztalnál, fegyelmezetten csak az asztalnál veszik le a maszkot a vendégek, hogyha oda kell menni a pulthoz, vagy ki kell menni a mosdóba, akkor mindenki szépen fölveszi rutinszerűen, és ezt tartják. Ami érdekes, hogy indulásnál már semmiféle ellenőrzés nem volt. Továbbra is kötelező a regisztráció, ki kell tölteni az online PLF forma nyomtatvány. Tehát így volt, ez így van lényegében, mióta a járvány kitört. A különbség az, hogy korábban ezt ellenőrizték, és ha nem volt meg, akkor föl se engedték a gépre. Most már senki sem nézi, se induláskor, se érkezéskor. Oltás nyilván kell, senkit se érdekel, hogy van-e. Tehát már meg sem kérdezik. Itt azért fontos megjegyezni, hogy ez most Ryanair-es utazás volt a Wizz Airnél, sokkal szigorúbban ellenőrzik, tehát sokkal szigorúbban nézik azt, amit az országok kérnek a légitársaságtól. A Ryanair mindig is lazább volt ebbe. A Wizz Air még mindig azt csinálja, több útvonalnál, még mindig nem tudjuk, hogy mitől függ ez, hogy melyik útvonalaknál, hogy érvénytelen beszállókártyát ad, és csak akkor tudsz utazni, hogyha egy plusz felesleges sorbálást a check-innél csinálsz, azért, hogy rápillantsanak az oltási QR kódodra, és azért mondjuk elindulsz a reptérrel legalább egy fél órával korábban, mert nem tudod, hogy mekkora sor alakul ki. Tehát ez még mindig megy a Wizz Airnél, miközben a Ryanairnél full belazulás van. Olaszországban belépésnél szintén semmi ellenőrzés, azért érdekes ez, mert ha viszont belépsz egy gyors étterembe már rögtön, és van, ahol sorok is alakulnak ki, nagyon-nagyon szigorúan, szállásokon mindenhol nagyon-nagyon szigorúan, az útlevelet nem veszik el addig, amíg meg nem nézik a COVID papírokat, hogy egyáltalán becsekkolást meg tud kezdeni. Tehát egyrészt
elég
ez a része
komoly
szigorú.
Büntetést kapnak, nem? A vendéglátósok, hogyha véletlen egy oltatlant beengednek.
Igen. Ez a része nagyon szigorú. Ugyanakkor a tömegközlekedésre is vonatkozik ez a szabály. Ott viszont nincsen semmiféle, legalábbis a vonatokon semmiféle ellenőrzés nincsen. A vonatokat éppen egyébként cserélik le a régi lepukkadt olasz vasúti kocsikat, úgyhogy mentünk.
Bánod, mi?
Úgyhogy mentünk leúszható ablakos régi, hadd lobogjon a hajón ki, de jó volt. Pízából Lukába például, viszont mondjuk Firenzéből Bologna felé viszont vadi új motorvonat ment, és egyébként minden pontos volt a vasúton, ez egy kellemes meglepetés volt, ellenben a városi buszközlekedés az a szokásos káosz, nem úgy működik, ami a kiírás se számít, tehát senki nem menjen időre. Időre gyalog lehet menni körülbelül.
Tehát Olaszország olyan, mint volt.
Hát ez a része nyilván olyan, a metróval lehet számolni már, ahol van, de ugye a buszközlekedéssel azzal igazából csak a legkisebb városokban, ahol mondjuk menetrend is van, vagy hát olyan menetrend van, amit mondjuk követnek is. Ebben nincsen változás. Jó kedv, csomó boldog ember az utcákon, láthatólag, és abszolút él minden. Tényleg olyan, mint régen. Szóval ez így nagyon-nagyon örömteli volt, mondom, mindhárom városban, amit említettem is, ahol jártunk, és ez tök jó. És mondom, a különbség az annyi, hogy szigorú papír, COVID papír ellenőrzés mindenhova, ami hotel, étterem. Ami egy kicsit azért már engem is sokkolt, hogy ugye Magyarország irányába, Magyarország nincs semmiféle kötelezettség, elvileg magyarok hazajöhetnek, majd itthon eldöntik, hogy ezt sem figyelik már régóta, hogy ha esetleg nem megfelelő a COVID helyzeted, akkor most van karantén, nincs karantén, de hogy semmiféle ellenőrzési kötelezettséget nem ír elő Magyarország a légitársaságoknak, hogyha Magyarországra indulójáratoknál mit kell nézni. Hát az olaszok viszont úgy kezelik, hogy ami Olaszországból indul, az olasz tömegközlekedési eszköz, tehát az olasz országból induló repülőre sem engednek felszállni, függetlenül attól, hogy mit kér a célország, anélkül, hogy az olasz szabályoknak ne felelj meg. Viszont, hogy ezt kétszer nézzék végig, teljesen fölöslegesen, az már teljesen értetetlen. Tehát egyrészt, amikor beállsz a sorba a biztonság ellenőrzésnél, akkor végig ellenőrzik, nagyon-nagyon alaposan is csippantják a COVID QR kódokat, és megnézik. Azt gondoltuk, hogy akkor legalább már a kapunál nem kell, de ott meg még egyszer előről, újra elő az összes COVID papír, és ott is megnézik, azért, hogy elhagyhassd az országot. Egyébként FFP maszk kötelezettség van továbbra is a tömegközlekedésben, ezek a szabályok változatlanok, de mondom, ez igazából már nem látszik a hangulaton, ezek apró olyan intézkedések, amelyet mindenki elfogad, és de tényleg maga a hangulat az nagyjából olyan, mint volt, és annyi ember van az utcákon is. Nem volt jó időnk, kifejezetten hűvös és szeles volt ezen a hétvégén, de mégis rendkívül sokan voltak, úgyhogy Firenzébe az összes látványosság előtt hosszú sorok. Pízába nem kellett előre foglalni, azért látszik, hogy korábban volt úgy, hogy csak délutánra volt hely, vagy egész napra elfogytak a helyek, amikor még voltak csoportok, például a Ferdetoronyban, ott most egy órá előre lehetett a helyszínen is foglalni, hogyha valaki fel akar menni, úgyhogy ebből azért az látszik, hogy még nem teljes. Érzésre mondtam azt, hogy sokan voltak az utcán, aztán csak lehet, hogy nekem már
a tömegérzetem
az már egy kis...
Izlandhoz vagy szokva, és 10 ember az utcán már elég neked.
Lehet, hogy ez is benne van. A statisztika biztos kimutatja, hogy még azért kevesebb a turista, ez tök egyértelmű. Ugye Európán kívülről még nagyon kevesen érkeznek, tehát ez nyilván benne van. De szerintem Európán belül, ha csak abból indulunk ki, hogy a menetrendje a Ryanairnek teljes, az, hogy fölmentek a járaton a töltöttségi adatok. Mindkét járat majdnem tele volt, a budapesti járatok is. Pedig az egyik olyan, amelyik még szünetelt az elmúlt hónapban. Most indult újra, tehát a Omikron szüneteltetésbe beleesett például a bolonyai útvon a Ryanairnél. A Wizz Airnél annyira beleesik, hogy még nem is indult újra, és tologatják az újraindulását, és még március végén se indul újra. Ez is tele volt egyébként, úgyhogy ugye sokan vannak, persze, ezek még olcsó jeggyel töltött járatok voltak, és majd arra számítanak, hogy májustól tudnak árat emelni, legalábbis ezt mondja most a Ryanair. Úgyhogy
Olaszországban egyébként már most a hétvégén elvileg jöhetnek az Európán kívüli turisták, mert ugye elsőjétől lehet belépni bárhonnan a világból, már WHO oltásokkal.
És ugyanez vonatkozik majd a következő célállomásunkra is. Ciprusra utazunk, ahol ismét gondban lesz a turizmus, vagy a műsorra, én ezt mondtuk, mert hogy a nagyon-nagyon szigorú Covid korlátozások miatt az angolok nem tudtak utazni, nagyjából 2 évig ők most már kiszabadultak, most viszont a háború miatt, illetve a szankciók miatt az orosz turisták nem fognak tudni nagy számban, sőt, úgy tűnik egyelőre bizonytalan ideig a legkisebb számban sem Ciprusra utazni, ezért hogyha a magyar turista szemével nézzük, akkor az ország sokkal olcsóbb lesz, illetve hát olcsóbbak lesznek a szállások, ez szinte biztosra vehető a következő időszakban. És Ciprusról amúgy is egy pár szót akartunk beszélni, mert hogy ott a szerintünk a legérdekesebb szezon az pont most kezdődik, tehát nagyjából a március közepétől május közepéig érdemes leginkább menni, hát ez mindig szubjektív.
Igen, ez akartam mondani, hogy attól függ, mi a célunk. Tehát a tavasz az azért nagyon szép Cipruson, mert akkor zöld az ország.
Kizöldül, igen.
Kizöldül, virágok nyílnak, tényleg egészen bájos arcát mutatja a sziget. Viszont azért még akkor hideg a tenger, nem lehet fürdőzni.
Igen,
lehet,
ha valaki kimondottan a tengerbe fürödni akar, annak meg, hát nyilván lehet a 40 fokba a tömegbe nyár közepén is, de ott talán a október az ideális, de novemberben is még bőven fürödhető a tenger. Viszont szépség tekintetében meg ez az előszezon a legjobb. Nagyjából március közepétől már azért mindenképpen 20-25 fokok vannak. Télen elég bizonytalan az időjárás, tudnak esősebb, gyorsabbak lenni, akkor... de azért a 15 fok azért nem olyan jó, a magyarnál sokkal
az.
Jobb, de azért hűvös. Na.
Igen, hűvös. Ha bejön egy esős időszak, akkor kellemetlen.
Kifejezetten kellemetlen tud lenni,
de egyébként hűvös, de szép idő van mindig.
Áprilisban már bejönnek az ilyen 25-30 fokos időszakok, és május az meg már főleg ilyen tud lenni, és most nagyjából ugye a tengerparti részekről beszélünk, abszolút érdemes menni, tehát ez egy fontos információ, és a Ryanair az omikronos szüneteltetés, illetve ritkítás után visszaállítja az eredeti menetrendet, úgyhogy már márciusban a heti 5-ös sűrűség az visszaáll Pafoszra, úgyhogy járat is van. Pafoszra ugye Ryanair, Larnakába a Wizz Air, lehet őket összekötni, kapcsolgatni, ahogy éppen kényelmes, és így korlátlan lehetőségek vannak. A hétvégi menetrend az csak a hónap végéig él, mert utána a vasárnap esti járat már nem lesz, aztán de hétfőn lesz helyette, tehát máshogy kell variálgatni, de mindenképpen érdemes elmenni Ciprusra. Szerintem, és ami fontos információ még, hogy az autóbérlés itt legalábbis a utolsó tapasztalat szerint még olcsó maradt akkor is. Itt nem volt akkor, csak a csúcsidőben volt nagy autóhiány, ami problémát okozott a szervezéseknél. Most elődényben nincsen, meg nyilván, hogyha kiesnek az orosz foglalások és az orosz turisták, akkor ez is az irányban mutat, hogy az autóbérlés benne legyen probléma, legalábbis a következő hónapokban, és az árak is alacsonyak maradhassanak.
Amint még érdemes talán megjegyezni, hogy a török-ciprusi részre beutazni, az még, ennek nem olvastam pontosan utána.
Újra nyitották, lehet menni most megint.
Át lehet menni.
De a Covid-ban komoly korlátozások voltak.
Covid-ban voltak korlátozások, ott át lehetett menni, csak különböző teszteket kellett elvégezni, mind a belépéshez, mind a kilépéshez, úgyhogy ennek azért még érdemes utána nézni, hogy
igen. Ez folyamatosan változik, lehet menni, utoljára még egy teszt kellett, de ez hol tart, ezt nem tudjuk, de érdemes átmenni és megnézni itt az aktuális szabályokat, és egy pillanatra az autó visszakanyarodva, tehát oké, hogy van autó, de nagyon sokan meglepődnek, hogy baloldali közlekedés van, és aki még ezt soha nem próbálta, akkor annak jó, sokkal kellemesebb Cipruson kipróbálni, mondjuk kis forgalomban.
Mint Londonban.
Mint mondjuk, ha véletlenül mondjuk Angliában, mondjuk egy ottani reptérről a 6 sávos 10 lámpás körforgalmakba kezdeni ezt a gyakorlást. Ha valaki nem szeretné, kiváló a közlekedés egyébként, a városok közötti buszközlekedés is, még ilyen országos, azt hiszem, hogy talán 15 euróért napi egy is van, ahol akár az egész szigetet be lehet utazni intercity buszokkal, azok nagyjából óránként, másfél óránként mennek a sziget különböző pontjai között. Úgyhogy ezzel lehet tervezni. Kétségkívül egy csomó részre, a Trodosz hegységbe például mindenképpen jó, ha van saját autónk. De az is optimális megoldás egyébként, hogyha a lézengős városban menő, és mondjuk Pafoszon a környéket fölfedezős napokra nem kell autó, mert ott meg a helyi buszközlekedés nagyon jó. Beszéltünk a sok-sok magyar buszsofőrről, meg a napi egy is talán 5 euró, és bárhova el lehet vele jutni, és nagyon jó a buszközlekedés, és hogy a helyszínen akkor az még olcsóbb, mint hogyha a reptéren béreljük egy-két napra, amikor tényleg kirándulunk, akkor kérünk autót, úgyhogy ez is egy jó megoldás, ha valakinek kicsit több ideje van, és nem csak egy hosszú hétvégére.
Az angolokra még az emlékeztet, hogy angol dugaj van, tehát ez ott meg szokott lepni.
Igen. A profi szállások már raknak ki átalakítókat,
a legtöbb része kontaktos, úgyhogy inkább vigyük.
Figyelj, egyébként nem tudom, hogy ez hogy működik, mert van ami ilyen angol jellegű, de valahogy a lyuk megvan rajta nagyobbítva,
mindent bele lehet dugni, igen.
A kicsi két a régi lyukú töltők, régi szállásokon, azok belemennek.
Régi szállásokon, ahol régi konnektorok vannak, ott küzdhetünk ezzel.
Vele.
Az új modern szállásokon már olyan konnektorok vannak, amiben mindent bele lehet dugni.
Meg USB-k vannak eleve, hát a legújabbakon, tehát ugye, de amik azok már a néhány éves, igen, a legmodernebb szállások. Mindenesetre nem árt, hogyha van nálunk egy adapter, az a biztos, jártunk úgy, hogy elfeledkeztünk róla, és első útunk a kisboltba vezetett, illetve néhány kisbolt, amire találtunk, és tudtunk szerezni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon apróságnak tűnő dolog.
Rendkívül bosszantó tud lenni.
Igen, rendkívül
igazi bosszantó. Kis krupulus tud lenni a cipőnkben.
Igen. Egy csomószor föltűnik, hogyha régebbi szállásokra, nem csak Cipruson, hogy bárhol, ha régebbi szállásokra megyünk, akkor még úgy terveztük, hogy van benne egy vagy kettő konnektor. Az, hogy milyen iszonyatos töltési szükséglete lesz a legmodernebb koremberének a 2020-as évekre.
Mindenkinél laptop, telefon és nem tudom még mi minden.
Úgyhogy igen, mindenféle elosztóval felszerelkezve, tehát az, hogy laptop, töltés, telefon, fényképező, mindent mindenki egyszerre tölteni akar egy családi szobába, abból vannak problémák, hogyha tényleg régi szálláson vagy. Az újakon már persze figyelnek rá, meg nem is okoz problémát, meg a 3 lyukú töltők, meg de hogy érdemes erre készülni. Tehát teljesen apróságnak tűnik, de amikor egyszerre mindenki rá akar cuppani, és nem tudja, meg éjszaka azért kell fölkelni, hogy át tudjuk rakni egyiket a másikra egy hajnal indulástán, azért tök fölösleges kellemetlenség. Úgyhogy ezzel azért érdemes számolni mindenhol. Egy utolsó apróság. Firenzében, csak visszatérve egy pillanatra Olaszországhoz, föltűnt, hogy sokkal drágábbak a szállások, mint Pízában. Mindig is volt különbség, de ekkora nekem nem rémlett, és végül is általában egy ilyen 8-as értékelés szokott az alap lenni, mondjuk legalább egy 50 értékeléssel nem lehet annyira manipulálni, hogyha körül nem szeretek gyengébb szállásra menni. Úgyhogy most már csak kíváncsiságból, miután sokkal olcsóbb volt, és elég jó helyen volt egy 6 és feles értékelésű szállás, ahol a fő problémája az volt, hogy a kommentelőknek, hogy nincs, hogy gyenge a wifi, régiek a szobák, de azt írták, hogy tiszták és jól karbantartottak, illetve mindig van egy-kettő szerint, aki minden pocsék és kettest adott, de ezeket általában érdemes a helyükön kezelni. Szóval kicsit kíváncsi is voltam.
És volt olyan, aki szerint messze van? Mert a térképen nem látta.
Ja, bocsánat, persze. A messze van miatt 4-es, ezeket megint csak érdemes ugye kiszűrni, hát látjuk, hogy hol van, azért kerül ennyibe, ezért ne pontozzuk már le, tehát ez azért félre visz. Igen, ezeket is szépen levettem, és adtam egy próbát ennek a szállásnak, és teljesen jó volt, tényleg régi volt, tényleg kevés konnektor volt nyilván, de pont az, amivel problémánk akadt, az nem szerepelt az értékelésekbe, illetve hát utána megnéztem, igen, de csak jóval lejjebb és kevesen, hogy hideg volt. Tehát, hogy nagyon pici fűtőtestek voltak, és voltak olyan szobák, ahol a légkondi sem tudott fűteni, csak hűteni, és nem tudott rá segítést adni, és ott kifejezetten hideg tudott lenni. Úgyhogy érdekes volt, hogy először mosolyogtunk, hogy na hát, ez miért csak 6 és feles, ez egy teljesen jó színvonalú fürdőszoba is, teljesen tiszta, még fölújítottnak is tűnt, pár éve megcsinálták. Aztán, amikor a kockára fagyás esete.
Igen, Portugáliában már figyelünk erre.
Ott már figyelünk, de Olaszországban nem gondoltam, hogy ráadásul nem a tényleg hidegebb időszakában voltunk, hanem egy már-már tavaszias időszakban, amikor az átlagnál picit hűvösebb volt, de hát azért 10-12 fok nappal, és mégis egy picike radiátor nem tudta befűteni. Úgyhogy nagyjából alváshoz jó, 18 fok, de azért ott lenni néhány órát azért az már kicsit kevésnek tűnt. Úgyhogy ez érdekes tapasztalat volt még. No, hát beközárjuk a mai műsort is, mert ennyi volt az Okos Utas magazin. Jövő héten is itt leszünk természetesen.
Addig is bíz magadban, utaz okosan, olvassátok az Okos Utast, és hallgassátok a Jazzit. Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos Utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan!